Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Néhány hirdetni valóm lenne itt az elején. A mi sorozatunkban több ízben is velünk együtt szolgált a Napraforgók együttese, szövetségzanakarral együtt a Napraforgók, a gyerekek. Engem legalábbis mindig megragadott az ő énekük, szolgálatuk. Egy CD lemezt adtak most ki, ez csak a Napraforgóké. Hirdettük egyébként a Biblia és Család című világlapban is. De most a könyvasztalon ez is beszerezhető. Hát ezek után még valamit szeretnék közzé tenni, mondhatnám, hogy szomorú hír, mégsem gondolom annyira szomorúnak. Több ízben köztünk szolgált Baski István. Talán emlékeznek rá sokan, gyönyörű tenor hangja van, mindig szépen, tisztán énekelt, hát eltávozott a mennybe. Még azt is mondom, hogy tulajdonképpen ez egy nagyon jó foglalkozás a mennyország szempontjából, mert énekesre ott is szükség lesz, pszichológusra nem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy István most már a mennyei kórusban énekel, és az sokkal jobb hely számára, mint a rádió énekkara volt, amelyben hát évtizedeken keresztül dolgozott, az volt a munkahelye. A művészi képességeihez képest viszonylag kevés szóló szerep jutott neki életében, de azért hál' Istennek több ízben, főleg pasiókban, húsvéttáján lehetett őt hallani itt-ott, ahol Máté pasió, vagy János pasió, vagy esetleg karácsony előtt, karácsonyi oratóriumban ő is részt vett szólistaként. Én szomorú vagyok, mert sokáig nem találkozhatom vele, bár nem biztos, hogy olyan soká. Végül is ő fiatalabb volt nálam. Mindegy, azt Isten tudja, de hát most egy darabig őt nem nélkülözhetjük. Azt nem ígérem, hogy a mennyországban tartok előadássorozatot. Legalábbis párválasztásról ez lesz a mai téma, ott biztos, hogy nem. Aztán majd az Úr megmondja, hogy ott mi lesz a dolgunk. Lehet, hogy felvételt lehet ott is csinálni. Sokkal jobb technikával, mint itt. Még a színekkel se lesz baj, mert eredetiben ezek a színek szebbek, mint ahogy megjelenik kivetítve. Na hát ennyit egyelőre, így előre. Mindenféle kotta és látható szöveg nélkül is el tudjuk énekelni azt, hogy igéddel áldj meg bennünket, Urunk. Nem ezt szoktuk énekelni, de azt hiszem, hogy sokan ismerik. Ki ismeri? Hát nem túl sokan. A Finlandiában, Sibelius Finlandiájában hallható ez a dallam. Erre írt Vizi István egy egyszerű, szép szöveget. Akkor elmondom a szöveget. A dallamot meg sokan ismerni fogják. Igéddel áldj meg bennünket, Urunk, így lesz a hajlék lelki otthonunk, búzdíts, hogy szívvel szolgáljunk neked, árazd e házra áldott lelkedet. Na akkor én kérem azok segítségét, akik ismerik az éneket. Én megpróbálom elkezdeni, és akkor ti meg bátran. Jó?
Ígéddel áld meg bennünket, Urunk, így leszel hajlék, lelki otthonunk. Mozdíts, hogy szívvel szolgáljunk neked,
másodszor sokkal jobban fog menni, próbáljuk meg, jó? De hangosan, nem magamnak mondom, nektek.
Ígéddel áld meg bennünket, Urunk, így leszel hajlék, lelki otthonunk.
Szép volt, de én most már még jobban tudom, hogy miért nem mentem énektanárnak. Néhány kérdést találtunk múltkor a kérdés dobozban. Nagyon jó kérdések. Nagyon fontos kérdések. Nagyon hálás vagyok azoknak, akik ezeket a kérdéseket bedobták a kérdés dobozba. Kérdés doboz most is ott van. A szexuális felvilágosítást mikor és hogyan érdemes elkezdeni a szülőknek? Először is azt gondolom, hogy a gyerekek, már az óvodások többsége tisztában van a szexualitással, sokkal nagyobb mértékben, mint ahogy a szülők gondolják. Az alapelv szerény véleményem szerint az, hogy tisztán és világosan válaszolni kell a gyerekek kérdésére, de a saját szintjén. Tehát nem kell részletesen elmagyarázni a nemi aktust például. Hogyan lesz a kisbaba? Szóval semmi gólya mesének nincs helye. Nagyon fontos alapelv az is, hogy csak igazat mondjunk a gyerekeknek. Tehát éppen ezért kell a gólyamesét meg a káposztában találtalak és ehhez hasonló hülyeségeket mellőzni. Mert a gyerekek nagyon hamar rájönnek, hogy ez nem így van, és a szülők szava hihetősége rendül meg számukra. Hanem el lehet mondani valahogy úgy, hogy hát a papa és a mama nagyon szeretik egymást, mi szeretünk összebújni, és hát ilyenkor szokott megfoganni a mama testében egy kis magocska, amiből azután kifejlődik a gyerek. Te is így lettél. Isten végzi ezt el az életünkben, ezért te Isten ajándéka vagy. Tehát valahogy így érdemes ezt elmondani. Ez volt a legkönnyebb kérdés. 30 éves elmúltam, Isten éltesse. Hívő nőként azt szeretném kérdezni, hogy hozzá mehetek-e feleségül a páromhoz, aki úgy gondolom most nem az Úr Jézus Krisztus gyermeke. Meddig kell várnom a megtérésére, és mi a teendőm, ha nem tér meg? Hogyan beszéljek neki a hitről? Milyen problémákat rejthet egy felemás iga? Roppant összetett kérdés, és hát sajnos erre nem tudok igazán röviden válaszolni. Minden esetre én nem tilthatom meg az illetőnek, hogy hozzá menjen a párjához. Megkérdezném azt is, hogy mit jelent a párja, mert talán az, hogy már együtt élnek, vagy egyszerűen rokonszenvesek egymásnak, vagy kialakult valamilyen szerelem. Ilyenkor az merül fel bennem, hogy aki fölteszi ezt a kérdést, annak mennyire fontos az Urral való kapcsolat. Megelőzi-e a párjával való kapcsolatát jelentőségében? Itt gondolok az Úr Jézusnak arra a mondatára, amikor azt mondja, hogy aki hátrébb nem helyezi szeretetében, és ott felsorolja a rokonságot, apját, anyját, gyermekeit, testvéreit, fitestvérét, nőtestvérét, az nem méltó én hozzám. Na most a legtöbb bibliafordítás úgy hozza, hogy aki meg nem gyűlöli, hát itt szó sincs arról, hogy gyűlölni kell bárkit, ilyenre Jézus nem tanít, nagyon nehéz a fordítás. Ugye ez egy másik ige is eszünkbe juthat, Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem, Isten nem gyűlölte Ézsaut. Jákobhoz képest hátrébb helyezte szeretetében. Tehát van egy bibliai sorrend az emberi kapcsolatokban, hívő emberek számára, mégpedig az, hogy első az Úr. És ha ő az első, az jó a társamnak, a házastársamnak is. A házastársam előrébb való, mint a gyerekeim, mert az jó a gyerekeimnek. Akkor lesz harmonikus a házasságunk, és akkor élő biztonságban. Tehát ebben az értelemben mindenki más hátrébb van az Úrhoz képest. Na most, hogyha valaki ide eljutott a hitéletében, akkor nem probléma az, hogy hozzámenjen-e egy hitetlen fiúhoz, vagy ne. Nem olyan régen, épp a házasság hetén, az egyik este hasonló kérdés elhangzott, és akkor ott felszólalt egy derék hívő asszony, mint kiderült, özvegy asszony lett azóta, és hogy mondta, hogy ő ellen példa, mert ő annak idején hát hozzáment a férjéhez, noha az nem volt hívő, de a férje 2 év múlva megtért, és nagyon jó volt a házasságuk, hogy ő ellen példa. Erre akkor én csak azt tudtam mondani, az, hogy ez történt, az Isten különös kegyelme volt az életében. De nem következik abból a történetnek ez a pozitív folytatása. Egyébként ma erről szó lesz, majd amikor az egészséges almát meg a rohadt almát fogom vetíteni. Akkor emlékezzünk erre vissza. Na most nincs biztosíték arra, hogy megtér a férje, ha hozzámegy. Biztos, hogy a házasság nem missziós intézmény. Megtörténik, de erre semmi biztosíték nincs. Na most csak arra, ha semmi másra nem gondolunk, csak arra, hogy akivel a legszorosabb a kapcsolatom itt a földön, azzal nem leszek együtt a mennyországban. Hát ez egy elviselhetetlen gondolat. Tehát ezért én nem semmiképpen nem pártolom ezt a dolgot. Mit lehet tenni? Imádkozni lehet az illetőért, természetesen. Minden lehetőséget megteremteni ahhoz, hogy az illető hitre jusson, igét halljon, hallgasson, van egy csapda itt, mégpedig az, hogy megtér idézőjelbe a párja kedvéért, de nem az Úrért. Hát ennyit erről. Ugye azt az ige tartozik ide, de ez is előkerül a mai anyagban, hogy ne legyetek hitetlennel fenemás igában. Következő kérdés. Mesterséges megtermékenyítés Isten ellenes megoldás-e a család alapításnak 7 év meddő próbálkozást követően? Én azt gondolom, hogy a gyermeket akkor is Isten teremti, ha mesterségesen segítjük elő azt, hogy a két ivarsejt találkozzék, és mondjuk én legalábbis nem látom azt, hogy ez bűn lenne, de Isten hatalmában áll a dolog, biztosíték nincs arra, hogy így megfogan a gyerek. Isten megadhatja minden mesterséges beavatkozás nélkül is, megadhatja így is, de az illető ne gondolja, hogy ezzel besegít Istennek, hogy mesterséges megtermékenyítést alkalmaz. Ha házasságban fogan egy gyerek, de kiderül, hogy beteg, bűne, ha elvétetik. Igen. Hát nagyon kemény erre így válaszolni. Én nagyon sokáig szakmámból kifolyólag foglalkoztam fogyatékosokkal, főleg vakokkal, nagyon sok szülővel találkoztam, és beszélgettem annak idején. Semmi alapunk nincs azt állítani, hogy a sérült emberek bármilyen, akár mozgásszerű, akár értelmi, akár hallás vagy látás sérült az illető, hogy kevésbé lenne esélyes a boldogságra, mint az épek. Nem ettől függ. Ugyanakkor emberi lény, minden emberi lény elpusztítása emberölés. Ha az illető azt kérdezi, hogy szabad-e védekezni, azt mondom, a fogamzás ellen igen. De attól a perctől kezdve, hogy a két sejt egyesült, elindul egy ember fejlődése. Más dolgokra is szoktak hivatkozni. Például arra, hogy ha az anya élete veszélybe kerül, szülész barátom szerint ezt nagyon nehéz megmondani, hogy mikor van veszélyben. Szinte mindig veszélyben van. Ezt a kockázatot vállalják azok, akik gyereket vállalnak. Az utolsó kérdés. Feri bácsi, egyetértek azzal, hogy a szexnek csak a házasságban van helye. Hát örülök, hogy egyetért illető. De azért ezt régebben sokkal könnyebb volt betartani, amikor a nők 17-18 évesen házasodtak. Ma nehéz ellenállni a növekvő hormon szintnek 20 év felett. Kommentálná ezt szívesen? Én egyetértek az illetővel abban, hogy ma sokkal nehezebb, mégpedig azért nehezebb, mert valóban nagy átlagban kitolódott a házasodási idő. Régebben a lányok valóban tizenévesen férhez mentek már, fiúk kicsit idősebbek voltak, és hát nagy szégyen volt, ha egy lány nem szűzen ment a házasságba. Hát ma ez nem egészen így van, de én azt gondolom, hogy a szokásaink változásával van a baj. Hozzájárul ez az is, hogy a nők tanulhatnak, diplomát szerezhetnek, az pedig 17 éves korig nem történik meg, hanem csak utána, és hát ezért várnak az esküvővel, sokszor 30-on fölül is, pedig azt tanácsolják a szülészek, hogy legalább az első gyereket a harmadik évtizedben érdemes megszülni. A női szervezet egyensúlya szempontjából ez fontos. Nos, hát ugye a hormon szinttel küzdeni nem könnyű, hát ki mondja azt, hogy könnyű. Ismer a Biblia egy nagyon érdekes fogalmat, nagyon egyszerű szó, böjt. Az mire való? Nem koplalást jelent, hanem azt jelenti, hogy az Istennel való közösség, a neki való engedelmesség érdekében megtartóztatom magam. Az nem igazi böjt, amikor valaki mondjuk nem eszik húst, de teli pakolja a hasát mákos tésztával. Lehet, hogy azt jobban is szereti, mint a marha pörkölte. Tehát nem ez a böjt lényege, hanem az önmegtartóztatás egy magasabb cél érdekében, például annak érdekében, hogy Istennek engedelmeskedje. És ha megértettem Isten igéje alapján, hogy a szexnek a házasságban van a helye, az illető is megértette, aki írt ezt a kis szédulát, azt írja, hogy ő egyet ért ezzel. Kérdés, vállalja ezt a nehéz utat? Saját erőből nem megy. De az Úr segít, ad erőt hozzá. Hát vannak emberek, akik mak egészségesek, szexuálisan is, hormonálisan is, egész életükben szüzességben élnek, van ilyen. Mert fogadalmat tettek, kibírják. Még csak neurotikusok sem lesznek, ahogy a jó öreg Freud Zsiga bácsi mondta. Nagyot tévedett ebben. Most hát egyébként én 26 éves elmúltam, amikor házasságot kötöttem. Hát ma ilyennel nem szoktak dicsekedni. Én bevallom nektek, akkor az esküvő utáni este éltem először nemi életet. A feleségemmel. Na most, ha valakinél ez nem így történt, hát Istennél van bűnbocsánat. De én az önmegtartóztatást javaslom addig. Nehéz, de lehetséges. Eszembe jut még Dobos Károly bácsi, aki 103 éves korában halt meg. A 80-as évek vége felé kezdtük ezeket a sorozatokat itt a Rádaiban. Túl volt 80-on, ott ült mindig azon a széken. Nagyon érdekelt, ami itt elhangzik. Persze diákmissziós volt fiatal korában. Néha odajött hozzám, és mondta, te azt még meg kellett volna mondanod. Na most az ő jelszava volt az, hogy a tiszta élet szükséges és lehetséges. Ezt a mondatot őrzöm tőle, túl azon, amit személyesen nekem mondott, megmondta, hogy mit hiányolt az előadásomban. Igyekeztem is meghallgatni őt, és komolyan venni. Elfogytak a kérdések, köszönöm a kérdezőknek, a doboz most is ott van, lehet bele újabb kérdéseket tenni. Na de az időnk nagyon eltelt, hála azoknak, akik ilyen sok kérdést tettek meg, meg a bőbeszédű válaszadónak. Vágjunk bele, hogyan találhatok rá a társamra? Ez a nagy kérdésünk. Itt egy könyv címlapját látjuk, ami egyébként a könyvasztalon kapható. Az a cím ennek a könyvnek, hogy utazzunk együtt. Mármint a házasságra utazzunk együtt. Hogyan találhatok rá a társamra? Mert együtt szeretnénk feljutni a csúcsra. Látjuk, ez itt egy libegő szék. Ez történetesen a Jánoshegyi libegőnél készült, ez a felvétel. Valószínűleg elmondtam az én élményemet a tátrai libegővel, elmondtam múltkor, ugye? A Lanovkával. Nem? Na nem voltatok itt. Bocsánat, ez régen történt, több mint 50 éve, mert 50 éve házas vagyok. A volt mennyasszonyommal, akit aztán később feleségül vettem, még nem volt Zugligetben libegő, akkor biztos azt választottuk volna, de mi elmentünk a Tátrába. És hát ott volt, a Lomnici csúcsra vitt fel, de ez a Zugligeti jobb, meg ketten ülhetünk egymás mellé. Akkor az ott nem rendesen libegőnek hívták, hanem azt mondták, hogy Lanovka. És csak egy ember ülhetett bele, nem tudtam, mit ígérek, de hát már ki volt fizetve, meg megígértem, és be kellett állni a sorba, én álltam elől, hátra pillantottam, láttam, ott áll nagy szemekkel, egy csöpp félelem sem volt az arcán, én meg csak úgy néztem, hogy hova megy ez a lánchinta föl a csúcsra. De könyörtelenül rám került a sor, valaki segített, oda kattintott egy kis védőt, én fogtam a rudat, és már is vitt föl. Pillanatokon belül mély szakadék volt alattunk. Késő lett volna kiszállni. Na, mit üzen ez a történet? Azt, hogy csak az üljön bele a páros libegőbe, aki eltökélte, hogy végigutazik. Tehát olyan nincs, hogy legfeljebb elválunk. Csak úgy lehet nekifogni, ha végig akarunk menni egészen a csúcsig, és eszünk ágában sincs menet közben kiszállni ebből a házassági libegőből. Mert sokan azt hiszik, hogy meg lehet úszni bokaficam nélkül, szerintem még a nyaktörés kockázata is fönnáll. Igen, a vállásban nagyon sokan belerokkannak, csak nem szokták ezt bevallani. Na de ezt megelőzi az a kérdés, hogy valóban meg kell-e házasodni. Talán ismerjük a székely legény balladáját, úgy kezdődik, hogy el kéne indulni, meg kell házasodni, de még az a kérdés, kit kéne elvenni. Ajajajajajaj, kit kéne elvenni, és ott töpreng magában, ha fiatalt veszek, mindig táncolhatnék, nem bánja az ura, akármit is ennék. Ha öreget veszek, az mindig szomorú, annak minden szava egy égi háború, ajajajajajaj, egy égi háború. Ha gazdagot veszek, mindig csak az hánja, hogy az enyémből élsz, ebatta hitványa. Ha szegény megkérek, avval mit csináljak? Egy kódusból kettőt ugyan miért csináljak? Így megy végig néhány lehetséges esete. A konklúzió pedig az, Azaz egy reménység táplál ezután is. Jó lesz a legénység nékem továbbra is. Nékem továbbra is. Ajajajajajaj. Hát én azt hiszem, hogy ez a székely legény volt az első szingli, aki nem akart megházasodni. Miért nem akarnak megházasodni? Mert nem akarják vállalni a házassággal együtt járó terheket. Ellene szól néhány dolog a házasságnak, például az, hogy a szüzesség ma már nem divat, a szexhez pedig hozzá lehet jutni házasságon kívül is, ha tegyem hozzá, olcsóbban. Hát a házasság az drága dolog, nem? Néhány házas ember biccent nekem most. Azután hátrány az is a házasságnak, hogy nagyon sok nehézséggel jár, alkalmazkodni kell, és le kell mondani a világ összes többi nőjéről. Hát ez nagy áldozat, nem? Hogy foghatja ezt fel egy asszony? Úgy, hogy én értékesebb vagyok a férjem számára a világ összes többi nőjénél. Persze fordítva is áll ez, az összes többi férfiról le kell akkor mondani, és hát korlátozza a személyes szabadságot. Hát persze, hogy korlátoz. Néhányan fiúk, öten összejártunk, még nem voltunk házasok, aztán úgy rendre megházasodtunk. Aki legutoljára házasodott meg, az egyszer elmondta, hogy hát én a hónap elején fölveszem a fizetésemet, beteszem a zakon belső zsebébe, azt költögetem, és mi a hónap végére megmarad, azt beteszem a takarékba. Nagyon irigyeltük, mert mi, akik házasok voltunk, ezt nem tudtuk megtenni. Aztán ő is megházasodott. Akkor már nem volt ilyen története. Igen, hát ezzel jár, és főleg, hogyha gyerekek is lesznek, meg hát személyes szabadság, mindenbe beleszól egy asszony. Még abba is, hogy mit eszel, meg hogy mennyit. Még a Bibliára is hivatkozik. Benne van az, hogy a férfi nem ura a maga testének, hanem a felesége. Ezért megszólal, hanyadi krémet zabálod. Ő a testem ura. Na, ez is fordítva is érvényes. Igen, alkalmazkodni kell egymáshoz, meg hogy osztom be az időmet, meg éppen mit csinálok. Sok mindenbe beleszól, hát megéri akkor. Meg aztán elválni bonyolult, és nagyon sokba kerül, hát ezért se érdemes megházasodni. Meg aztán azt mondják, hogy elavult intézmény, a házasság, hát sok mindent mondanak. És fenntartani a szerelmet az egy nehéz akrobata mutatvány. Hát ki képes ilyen szívet ugrani a párjával? Ha itt valaki ezt bemutatná, nagyon tisztelném érte. Hát majdnem ilyen nehéz, de hát föl kell csiholni a szerelmi lángolást. Én azt gondolom, semmi szükség rá. Annak megvan a funkciója az elején. Utána nem belezúgni kell, hanem szeretni kell egymást, az illetőt. Odafigyeléssel, vele való törődéssel, szükségleteinek a felderítésével és kielégítésével. Szolgálni kell a másikat. Szolgálni abban az értelemben, hogy amire szüksége van, azt megadom neki. Most mindez legjobb esetben féligasság, de inkább hazugság. Isten igéjének az igazságához folyamodjunk, 1 Mózes 2:27, Ott pedig azt olvassuk, hogy Isten házasságra teremtette az embert, mert kijelenti azt, hogy férfivá és nővé teremtette őket. Kettőt együtt a maga képére. Mi ketten tükrözzük Isten képét. A köztünk lévő szeretet kapcsolat üzeni azt a világnak, hogy az Isten szeretett. És ha mi ellenségeskedünk egymással, akkor Isten képe törik ki rajtunk, törik szét rajtunk, vagy legalábbis eltorzul. Azt gondolom, ez a meggyőződésem, hogy ez az általános, hogy házasságban élünk. Ha valaki mégsem, ha Isten akarat alapján nem, ahhoz ad Isten neki erőt, és többnyire azért van ez így, mert ez a küldetése. Ilyen bibliai hősöket is ismerünk, ilyen volt Jeremiás, ilyen volt Pál apostol, nem volt házastársuk, de olyan volt az életük, hogy még egy házastársat is nehezen viselt volna el. Hát gondoljátok végig. Hol börtön, hol kaloda, hol hajótörés, hol megkövezés, még egy asszony is, hát túl sok lett volna. De olyan volt a küldetése, a prófétának is, meg az apostolnak is, hogy az könnyebb volt végigvinni házasságon kívül. De a legtöbben, így például én is, házasságban élünk. Csak az ne kössön házasságot, aki Isten különleges szolgálatra hívott el. És itt szerepel kivetítve is, ennek a két említett bibliai szentnek a neve. A szex a házasságban Isten ajándéka, mert szorosabbá válhat a kapcsolatunk. Egy héttel ezelőtt elhangzott, hogy egyfajta mély kommunikáció lehet azt üzeni, ha a helyén van a szex az életünkben, hogy én magamat neked és csak neked mindenestől odaadom, téged pedig, csak téged mindenestől elfogadlak. Tehát a házasságban Isten ajándéka, házasságon kívül pedig paráznaság, bűn. Személyiségünk kibontakozásához szükségünk van a házasságra, azaz szükségünk van arra, hogy a másik embert előnyben részesítsük a saját érdekeinkkel szemben. Erre kényszerít rá a házasság. Igen, mondtam az előbb, hogy lemondással jár. Önmegtagadással jár a házasság. Érdemes vállalni? Érdemes vállalni. Mert ezáltal alakít téged Isten. Jó, amikor megismered azt a drágát, azt gondolod, hogy soha semmi probléma nem lesz vele. Jó, a szüleimnek volt egymással, de mi nekünk nem lesz. Hát először is mi okosabbak vagyunk, meg tökéletesebbek, és így tovább. Lesz probléma. Vár néhány évig, lesz. De az sem baj. Hát az ígéret földjére a pusztán át vezetett az út. 40 éven át. Hát egy házasság is körbe addig tart. És ezt vállalja az ember. És együtt mehetünk oda. Önmagunkat háttérbe szoríthatjuk. Erre van szükségünk. Meg hogy értsük meg egymást, azaz legyünk empátiásak. Hát itt megint csak a helyzet az, hogy a nőknek könnyebb, hiszen minket férfiakat könnyebb megérteni, az asszonyokat nehezebb, de hát mi vállaljuk az élet nehezét, mi fiúk, ugye? Hát azért van ez így. De minden esetre erre egy szükség van, és ebből is hasznunk van. És mindezekhez a házassága a legjobb iskola. Tehát iskola lehet az empátiához, iskola lehet önmagunk megtagadásához. Iskola lehet ahhoz, hogy mást részesítsünk előnybe, a párunkat. Nagyobb boldogság adni, mint kapni. Hát akkor érdemes megházasodni, mert ott lehet adni. Ott lehet adni figyelmet, törődést, szeretetet, hűséget. Majd beszélni fogunk a hűségről is két hét múlva. Most eljutottunk végre a mai kérdésünkhöz. Hogyan találhatok rá a társamra? Van egy mondás, hogy a házasságok az égben kötetnek, folytatás meg úgy hangzik, a földön mennek tönkre. Én azt gondolom, hogy a földön kötetnek. És sajnos sokszor a földön tönkre is mennek, de nem szükségszerű, hogy tönkre menjenek. C.S. Lewisnál olvastam, célozd meg a mennyországot, írja, és akkor megkapod a földet is ráadásul. Ha csak a föld a célod, egyiket sem kapod meg. Mondjam el még egyszer? Nekem ez nagyon tetszett. Célozd meg a mennyországot, és megkapod a földet ráadásul, akik öröklik a földet, a szelidek, mondja Jézus. De ha a föld a célod, mert nincs lelkilátásod, nem látsz el a mennyországi, egyiket se kapod meg. Úgy gondolom, hogy üzleti alapon érdemes hívő kereszténynek lenni. Szerintem maximálisan megéri. Persze a befektetés az, hogy odaadom az életemet az Úrnak mindenestől. Önmegtagadás, a kereszt vállalása, vállalom a Krisztussal való közösség gyalázatát az emberek között, és hogy követem őt, az ő akarata szerint óhajtok élni. Hát ez meg micsoda. A régi festmény Zeuszt ábrázolja, mert a legenda szerint ő ketté tört egy cserepet, és ledobta a földre. Na majd találjatok egymással. Férfit meg egy nőt, egy fiút meg egy lányt. Ez azt jelenti, hogy hát valahol ugye égben már elkészültek itt, majd találnak egymásra, mert csak ők illenek össze. Hadd tegyem hozzá, hogy az, hogy két ember, egy férfi és egy nő tökéletesen összeillik, az egy mítosz. Ilyen nincs. Legfeljebb egy darabig az az illúziónk, hogy mi aztán tökéletesen összeillünk. Hanem ha igyekszünk összeilleni, akkor csiszoljuk egymást. És lehet, hogy 50 éves házasságotokra eléritek. Mi még nem értük el teljesen, úgyhogy még egy darabig csiszoljuk egymást. Meddig? Az Úr tudja. Ha kegyelmes lesz, akkor azt mondja, na elég fiaim, gyertek most már hozzá. Minden esetre most még folytatjuk. A házasság földi életünk része, ezért a földön kell eldőlnie, hogy kivel éljük le néhány földi évtizedünket. És ezért nem mindegy, hogy ki lesz a párunk, de a hívő ember minden döntésében Isten akaratát akarja keresni. Na most a kérdés az, hogy én hogyan érthetem meg Isten akaratát. Hát van néhány, szerint véleményem szerint nem biblikus, de nagyon kegyes szokás. Ilyen az, hogy igét kaptam. Eszembe jut egy kedves fiatal lány, most már 4 gyerek édesanyja, sőt már a legelső gyereke férhez is ment. Emlékszem annak idején, amikor kezdett neki udvarolni a későbbi férje, valaki a gyülekezetben neki szögezte a kérdést. Kaptál igét? Jaj, nem. Hát akkor nagyon vigyázz. Egyáltalán honnan jött ez a szokás? Kegyes szokás, pietista szokás, hadd tegyem hozzá azt is, de sehol nincs ilyen a Bibliában, hogy ennek így kell végbe menni. Ennek ellenére ez megtörténik, és nagyon boldog, hát olvastam a Bibliában, ne félj Máriát magadhoz venni, pont ma olvastam. Hát igaz, hogy Editnek hívják, de hát egy kicsit kiigazítjuk a dolgot legfeljebb. Nem szabad így használni a Bibliát, meg főleg úgy nem, hogy húzunk egy cédulát. Aztán addig húzzuk, amíg a saját kívánságunk szerint itt húzunk. Tiszteljük annyira Isten igéjét, hogy nem ilyennek használjuk, hanem mire használjuk? Figyelmesen olvassuk. Isten beszéde. Imádkozva olvassuk, hogy értsük meg azt, amire el akar minket juttatni, vezetni. Ad fontos szempontokat. És használjuk egy szerény kis szervünket, amit Isten adott, ezt úgy hívják, hogy ész. Tehát mérlegelni is lehet vele, de Isten akarata szerint megújult értelemmel, az ő szent lelke által megújított értelemmel. Na másik ilyen a jelkérés. Uram, ha kimegyek a templomból, ha ő jön velem szembe, akkor ő az. Hát tudom, hogy ilyenkor szokott erre járni. Nem működik. Uram, ha piros sapkában lesz, hát a munka nem abban volt, biztos mosásban volt, akkor most az következik. Ne csináljunk ilyet, ez nem méltó Isten gyermekeihez. Hát akkor mi méltó? Iránytű a szerelem? Petőfinek egész addig nem volt az, amíg Szendrei Júliára rá nem talált. Balasi Bálintnak, amikor Júliára rátalált, az nem volt irányadó. Ismerjük a verset. Júliára, hogy találék, így köszönék néki. És ott mondott egy szép udvarias szöveget, és a végén térdet fejet néki hajték, kinő csak, elmosolyodék. Hát biztos nevetségesnek találta, hogy ez a lovag ekkora szóvirággal köszönti őt. Hát a szerelem se biztos. Petőfi azt írja, a szerelem sötét verem. Beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallhatok. A szerelem szép, de zavarja a tisztánlátást. Csőlátás és projekció, azt hiszem ezekről beszéltünk már. Életre szóló döntéseket pedig józanul lehet csak hozni. Nem ködös állapotban, nem alkoholos vagy szerelmi terhelésben, hanem józanul. Tehát ha nagyon szerelmes vagy, legalább egy kicsit próbálj kihozanodni. Sétálj egyet, menj ki a friss levegőre. Meg imádkozzál. az Úr szín előtt. De ne azért, hogy adja neked azt a lányt, vagy azt a fiút, hanem Uram, add, hogy jöjjön meg az eszem. És akkor is, ha tényleg ő az, örülni fogok neki, és akkor a te kezedből elfogadom. Mindenek előtt kell az, hogy kölcsönös legyen a vonzalom. Emlékszem egy férfiúra, valahogy összetalálkoztunk Szentendrén a héven, akkor éppen nagyon szerelmes volt, egész úton az illető hölgy erényeit dicsérte, én ismertem a hölgyet, bevallom, hogy már Békásmegyernél untam. Na aztán a hölgy azt mondta neki, hogy nein, feleségül vett egy másik nőt, pedig nagyon szerelmes volt. A józan megfontolásnak is vannak szempontjai. Na most talán meglepő lesz, hogy honnan veszem a szempontokat. Derék nagy zeneszerzőnk, Bartók Béla, van egy szép kórusműve, nem csak egy szép kórusműve van, sokkal több, ez a Leány néző című, remélem, hogy van, aki ismeri. Én mindig örülök, ha ezt meghallgathatom. Aranyezüstért, cifraruháért, leányt elnevégy kozorújáért, inkább szeressed jámborságáért, előtted való szép járásáért, és ami számunkra fontos, az a második strófa. Ne nézz a lányka táncos lábára, ne hajolj az ő mézes szavára, figyelemmel légy indulatára, tanulj szertenni szíve titkára. Én úgy tudom, hogy ezt a népdal jellegű szöveget Bartók írta, ahogy a kantáta profána szövegét is ő írta, olyan, mintha egy népdal lenne. Ne nézz a lányka táncos lábára. Hát, ha élne Bartók, és ismerném őt személyesen, szívesen megkérdezném, Béla bátyám, te oda néztél? Én azt gondolom, hogy őszinte ember volt, valószínűleg azt mondta volna, igen. De hát itt nem arról van szó, hogy oda se néz, hanem arról, hogy nem ez a legfontosabb szempont. Baj az, ha egy lány szép? Hát szerintem nem baj. Az előnyös. De nem elég egy házassági döntéshez. Első szempont, a külső megjelenés. Fontos az? Hát persze, hogy fontos. Ezzel kezdődik az, hogy észreveszem az illetőt. Hogy milyen szép. Különösen, amikor még a foga fehérjét is kimutatja, azaz, amikor mosolyog. És pont én rám. Ha, abba bele lehet, nem akartam csúnya szót mondani, zúgni. Sokkal szebb szó. Akkor folytatja Bartók, ne hajolj az ő mézes szavára. Itt a második kör, szóbeli megnyilatkozások. Ne is beszélgessünk, dehogy nem. Lehetőleg sokat beszélgessetek, mert azon keresztül jobban megismeritek egymást. De legyen helyén az eszed akkor is, amikor beszél, meg hogyan beszél, meg miket ígér, meg hogy beszél másokról, meg néhány más dologra is érdemes még oda figyelni. Emlékszem, egyik kolléganőm mesélte, még aktív koromban a lánya éppen olyan eladó sorban volt, ő hiába győzködte, hogy a ruhás szekrényében tartson rendet. Nem ment. Aztán azt mondta neki, hogy legközelebb, ha idejön a Pisti, én kitárom a ruhás szekrényed ajtaját. Ez se hatott. De amikor jött a Pisti, és jött az anya is, a lány folyton úgy sündörgött, hogy takarta a ruhás szekrény ajtaját. Hát szerencséje volt a lánynak, nem kérdezte meg a fiú, hogy miért állsz folyton oda. De ez inkább a fiatalok nevelése témához tartozna. És akkor mi a harmadik kör? Megyünk egyre beljebb. A harmadik, figyelemmel légy indulatára. Én ezt egy kissé szabadon így fordítom, az indítékaira, a motivumaira. Ugyanaz az indíték, indulat legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban is megvolt, tanítja a Filippi gyülekezetnek Pál apostol. Hasonlóképpen gondolkozunk-e, azonosak-e az alapvető nézeteink, ugyanazok-e a célok, amikért küzdeni tudunk, és ettől már csak egy lépés az értékrendünk, tanulj szert tenni szíve titkára. Az érték pszichológiai értelemben azt jelenti, hogy értékrenden centruma, ahol a kincsetek, ott lesz a ti szívetek is, mondja az Úr Jézus. Ez a megismerés szondája, ugye áthatol mind a négy rétegen, a külső megjelenésen is, a szóbeli megnyilatkozásokon is, attitűdökön, szándékokon, indítékon is, és el kell jutni oda, hogy milyen értékei vannak. És itt érkeztünk el az egyik kérdéshez, ha én hívő keresztény vagyok, és az, akivel házasságot szeretnék kötni, nem az. Az azt jelenti, hogy az értékrendünk nem egyezik. Nekem nagyon fontos az Úr Jézussal való kapcsolata, neki ugyanolyan fontos a lottó. De mondhatok mást is, ártatlanabb dolgot, mondjuk a foci meccs. Nem bűn focizni. Nézni se. De az értékrendünkben legyen a megfelelő helyen. Gondoltunk akármilyen nemes foglalkozása. Keresztény ember életében első helyen az Úr van. Erről beszéltem a legelején az egyik kérdés kapcsán. Az értékek. Hogy azzal hogy állunk? Na hát akkor nézzünk néhány lehetséges párválasztást. Ez a szerelmes hentes, hogy ahogy szeleteli a szalámit, szelet, nem szelet, és összetalálkozik a szerencsétlen egy vegetáriánus nővel. Ő meg ezekkel a zöldségekkel kínálja folyton. Fognak-e harmonizálni? Hát valószínűleg nem könnyen, de azért hadd tegyem hozzá, nem lehetetlen. Egyszer épp a párválasztásról volt szó, több mint 10 éve ebben a teremben. A végén odajött hozzám egy kislány, és azt mondta, Feri bácsi, ha ezt még egyszer eltetszik sütni, én felszólalok. Mert én ismerek egy házaspárt, pont ez a helyzet náluk, azért tök jól megvannak egymással. Igen, ez áthidalható, az nem hidalható át, amiről az előbb szó volt. Ők vajon tudnak-e harmonizálni egymással? Hát ha megküzdenek kapcsolatokért, akkor igen. Hogy az egyik zárkózott könyvmoly, a másik társasági ember. Nehezen összeegyezhető ez a kettő is, de nem lehetett. Nagyobb küzdelemmel jár. Az egyik olyan fajta, akinek hirtelen ötletei vannak. A másik viszont egy tervezgető fajta. Megalszik a teje szájában, mielőtt döntést hozna. Ő ilyen. Hát ha szeretjük egymást, akkor valahogy elviseljük ezt is. Tehát ez sem lehetetlen, csak küzdelemmel jár. Vagy az egyik éjeli bagoly, ugye már rég aludnék, de ő még mindig égeti a villanyt, akkor kezd élni. A másik viszont hajnali pacsirta. Kora hajnalban zörög már a nejlonzacskókkal. Ugye ennek nagy ébresztő hatása van. Sokkal nagyobb, mint a vekkerórának. Hát ők is nehezen alkalmazkodnak egymáshoz, de azért ez sem lehetetlen. Az egyik aktív és gyors, a másik megfontolt és nyugodt. Hát szerencsés esetben jól ki tudják egészíteni egymást. Az egyiknek van időérzéke, a másiknak nincs időérzéke. Hát ez is rettenetes. És többnyire a férfinek van időérzéke, hogy nem tudsz időbe elkészülni. És toporog az enőszobában, már megint el fogunk késni. A válasz már egy órával ezelőtt megmondtam, hogy 10 perc múlva kész az. Na, nehézségek ezek az életben, persze, hogy nehézségek. A Biblia közli a legfontosabb szempontot. Azt írja Pál apostol a korintusiaknak, ne legyetek hitetlennel felemás igában. Hát ez nem felemás iga, mert ugyanabba az igába van befogva ez a két barom. Jó, a szövegkörnyezetben ott nincs szó a házasságról, hanem olyanokról van szó, hogy a sötétség nem fér össze a világossággal, az igazság nem fér össze a hazugsággal, Krisztus nem fér össze Beliállal, sátánnal, hitetlennel. És mi köze van a hívőnek a hitetlenhez? Ne legyetek hitetlennel felemás igában. Noha nincs szó közvetlenül a házasságról, azt gondolom, hogy a címzettek mégis gondoltak a házasságra, mert a latin conjugium szó, a latin volt a jog nyelve, görög területen is, tehát Korintusban is, ugyanúgy jelenti azt is, hogy iga, és azt is, hogy házasság. Különben nagyon szép jelképe az iga a házasságnak. Ma két gyűrű helyettesíti a jelképet. Ugyanabba az igába van befogva két teremtmény, most már nem mondok állatot. Ha az egyik nem húz eléggé, ezzel a másikra több teher nehezedik. Világos. Ha az egyik ki akar törni, ezzel a másiknak szenvedést, fájdalmat okoz. Ezért jó példa. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, itt van az igehely is, csak olyan emberrel kös házasságot, akivel azonos az értékrendetek, egy irányba haladtok, mindketten készek vagytok ugyanazt a terhet húzni. Ezt kell meggondolni. Józanul, Isten szín előtt imádkozva. Ha valaki keres eligazító igét a párválasztáshoz, akkor ajánlom a 2 Korintus 6.14-et. Itt van. Ez kifejezetten erről szól. Mellettem meg fog térni, mondja valaki. És itt jön egy gyönyörű, egészséges alma. Én mellé teszek egy rohadt almát, összecsomagolom őket, hát ha egészséges lesz a rohadt is. Bekövetkezik? Biztos, hogy nem. hamarabb bekövetkezik az, hogy megrohad a másik is. Melyik fogja megváltoztatni a másikat? Isten különös kegyelme, ha az történik, amit a házasság hetén a már említett hölgy hozott fel. Olyan is van. Attól félsz, hogy elszáll az idő, és egyedül maradsz? Az idő valóban elszáll. Mi jobb, szenvedni egy rossz házasságban, vagy egyedül értelmes életet élni? Ezen érdemes elgondolkodni. Békés egymás mellett élés, a másik lehetőség a keresztény házasság. Hát az értékrendünket nézzük meg, vannak dolgok és ügyek, esetleg vallásos érzület is, de itt a baloldalinál Jézus Krisztus áll a középpontban, a másik esetben azonban a sport, az üzlet vagy a politika. Megint hangsúlyozom, sem a sport, sem az üzlet, sem a politika, ezekkel foglalkozni nem bűn. Akinek az a hivatása, művelje. De a hívő embernél a középpontban Jézus Krisztus van. Van hívő politikus? Ritkán, de van. Nekem az a benyomásom, hogy ma még Magyarországon is akad. Egy-kettő. Nem tudom, eddig kéne még számolnom. De nem merek sokáig. De van. Bethlen Gábor állítólag 26-szor végigolvasta a teljes szentírást. Hogy ezt mesélik, fiatalok nem emlékszenek rá, Hamar Söldre, ENSZ főtitkár volt, kiderült róla, hogy elkötelezett hívember volt. Nem is ott könnyű feladat számára ezt a fontos politikai pozíciót betölteni. Hát vannak dolgok és ügyek a hívember életében is, de Jézus van a középpontban, és ő összekapcsol kettőnket. Befejezésül a társkeresők 7 aranyszabályát nézzük gyorsan végig. Az említett kis könyvben, ami kint kapható, az a címe, hogy utazzunk együtt, a végén föl van sorolva ugyanez a 7 aranyszabály. Első, nem a házasság teszi boldoggá az embert, hanem az Úrral való kapcsolat. Sehol nincs olyan a Bibliában, hogy boldogok a házasok. Vannak boldog házasok, de nem a házasságtól, hanem két boldog embernek boldog a házassága is. A második, olyan társat kell találnod, akivel közös életetek Isten szeretetét tükrözi. Hát erre vagyunk elhívva. Őt képviseljük, az ő képét hordoz a világban. A harmadik, a társkereséshez ne használj semmiféle kegyes, idézőjelben a kegyes módszert, hanem Isten igéje és szent lelke által irányított józan eszedet és ítélő képességedet. Negyedik, állj ellen a csőlátás és a projekció torzításainak. Hát ez józanság kell. Az ötödik, csak olyan emberrel kös házasságot, akivel azonos az értékrendetek, és aki testileg is vonzó számodra, ezt nem tettem hozzá, de következik abból, hogy az első szempont a külső megjelenés, amit az ember észrevesz, sorrendben első, de nem a legfontosabb. Ugyanakkor fontos, hogy meglegyen. Vezeklésképpen nem kell ronda nőt feleségül venni. Úgyse fogod levezekelni a bűneidet. Azt csak kegyelemből engedi el Isten. Hanem nyugodtan válasz vonzó, szép feleséget, vagy derék, jó megjelenésű fiatalembert, nem ettől függően. Azt nem mondtam, ellenkező neműt. Kell választani, az lesz a nyolcadik pont. Az nem lesz kiírva. Légy tudatában annak, hogy döntéseddel lemondasz az önállóságodról, és az összes többi nőről, illetve az összes többi férfiról, és végül légy tudatában annak is, hogy döntésed egész életedre érvényes. Tehát eleve úgy vágsz bele, hogy sohasem akarsz elválni. Ezzel a végére értünk, én köszönöm a figyelmet. Van-e direkt kérdése valakinek? Igen?
Lehet-e tévedni?
Lehet, az emberi dolog. Na most én azt gondolom azt, hogy ne válj el, erre is érvényes, csak nehéz. Persze lesz szó a válásról a sorozatban, maga a Biblia is ad ilyen kiskapukat. De hát azzal várjátok meg ezt az estét. Meddig lehet bírni, nem tudom, most valamilyen címe van, meg meddig kell bírni. Van-e más? Még egy, no?
Hol lehet igazán rátalálni a párra? Csak a templomban? Hát, vagy csak a rádaiban?
Akartam mondani, a rádaiban is lehet. Ha lassan mentek le a lépcsőn. Hát én azt gondolom, hogy nagyon jó, ha az ember a gyülekezetben talál rá valakire. Sajnos nem minden gyülekezet teszi ezt igazán lehetővé. Ifjúsági táborok például jó alkalmak erre, csak ez meg az kell, hogy ne külön lány, meg külön fiú táborok legyenek, hanem olyanok, ahol a másik nem is előfordul. Meg vannak olyan gyülekezetek, ahol szerveznek olyan napokat, kirándulásokat, ahol együtt szórakoznak a fiatalok, de úgy, hogy az is Istennek tetsző módon, nem tudom másképp fogalmazni. Tehát mód van beszélgetésre, és merjünk bátran beszélgetni, és ki kell kapcsolni a rötyét. Bocsánat, inkább csak ötjét mondok, az öreg tyúkok egyesületét, akik meghányják, vetik, hogy ki kivel beszélt, hogyan találkozott, az ő dolguk. Azzal nem kell foglalkozni. Fiataloknak szükségük van arra, hogy megismerjék egymást. Erbetűt azért hagytam el, mert az már az egyik felekezetre utal. Nem a római katolikusa, van egy másik felekezet is, amelynek a neve R betűvel kezdődik. Ebben a házban nem akartam pont azt említeni, ráadásul én is ahhoz tartozom. Van-e még kérdés? István, még egy lehetőséged van. Na akkor ott van a kérdés doboz, abban lehet bedobálni. Én köszönöm a figyelmet, és köszönöm a jó kérdéseket.